Igen. Hát van hivatottabb előadó, vagy lenne elvileg, aki tényleg meghalt. És visszajön és elmondja nekünk. Ezzel is szeretném kezdeni, hogy amiről beszélni tudok, amiről be tudok önöknek számolni, ami az élmény tárgya, azt küszöbélménynek nevezik, klinikai halálnak nevezik, halálközeli állapotnak nevezik. Ez egy olyan állapot, amiből még lehetséges a visszatérés, egy orvosi intervenció segítségével. Az orvosi intervenció, ez tulajdonképpen egy rettentesen primitív dolog. Bizonyos szaktudás és lélekjelenlét kell hozzá. És bizonyos esetekben ilyenkor egyes személyek visszatéríthetők. Ezeknek a személyeknek a száma az utóbbi időben nagyon magasra nőtt, mert ez egy rutin művelet, amit a kórházakban elvégeznek. Tehát maga az az élmény, amiben engem az életem vagy a halálom részesített, és amiről saját halál címmel írtam is, és aztán egy interjúkötet első fejezetében beszéltem is. Az mindössze 3,5 percig tartott a normális időszámítás szerint, de mindaz, ami élményszerűen 3,5 perc alatt történt, az messze eltér attól, amit normálisnak vagy köznapinak nevezhetünk. Nem azért, mert olyan, mintha olyan túlvilági lenne, nem, ilyesmi én legalábbis nem tapasztaltam, megmagyarázhatatlan, racionálisan megmagyarázhatatlan dolgokat igen, nem sokat, de néhányat. Nem azért, mint hogyha megfelelne azoknak a szimbolikus elképzeléseknek, amelyeket a vallások, vagy a vallási ideológiák, vagy a kulturális hagyomány táplál, hanem azért, és ez egy nagyon érdekes jellegzetesség, mert maga az élmény az nyelv előtti, illetve nyelv utáni. Tehát mindenki, akit reanimálnak, visszatérítenek, visszahoznak, abba a nehéz helyzetbe kerül, hogy nagyon nehezen tudja kifejezni mindazt, ami vele történt. Tulajdonképpen nem lehet kifejezni, hogyha az ember szimbólumokat keres hozzá, akkor természetesen a kulturális szimbólum tárba, szimbólum kincsek között ezeket megtalálja. Ezek részben vallási, részben ideológiai tárgyak, vagy szimbólumok. De ha hűséges akar lenni magához az élményhez, akkor nagyon nehéz dolga van, mert egy nyelv előtti vagy nyelv utáni élményt, tehát egy olyan élményt, amely magát a nyelvbeliséget nem tartalmazza, és nem tartalmazza a testi érzetet, ami egy állandó érzetünk, amitől a vallások vagy vallásokhoz tartozó gyakorlatok igyekeznek bennünket megszabadítani olykor, de ami csak korlátozottan, vagy csak bizonyos személyeknek sikerül. Hát ennek a kettőnek a hiányában igen nehéz mindenről beszélni. Én nagyon sokat fogok most önöknek, itt teszem az órámat, hogy lássam, hogy milyen sokat, a körülményekről beszélni, És majd nagyon röviden magáról az élményről. Azért, mert egy csomó, hogy mondjam, feltétel van, egy csomó kritérium van, amelyet tudniuk kell ahhoz, hogy helyesen értékeljék azt, amit mondok. Magának az élménynek van egy egészen pontos dátuma, 1993. április 28. este 9:30 körül. Az ember meg tud halni spontánul, és meg tud halni úgy is, hogy az orvosok meg akarják menteni az életét. Esetemben a második dolog forgott fönn. Egy infarktust kaptam a délután folyamán, illetve hát akkor mélyült el. Az infarktus összes ismertetőjegyeivel, amelyeket most nem akarok elmondani önöknek, egyrészt mert vagy tudják, vagy pedig a hipohonderek el fognak kezdeni félni tőle, és ezt nem szeretném. És mi történik ekkor röviden? Egy légszomj áll be, ami a légszomj nem azt jelenti, hogy az ember ne kapna levegőt, kap levegőt, csak oxigén nem jut a szívébe, a szív izomzatához, mert a szívkoszorúér bizonyos ágai el vannak tömődve, és a szívizomzat oxigén felvételei nem történhet meg, és ezért egyfajta légszomj érzése áll fönn. Azért, hogy a koszorúérekben a véráramlást megindítsák, egy streptáz, vagy streptokináz nevű gyógyszert adagolnak, amely bizonyos esetekben, bizonyos százalék, a betegek bizonyos százalékánál egy allergiás sokkot vált ki, az allergiás sok miatt a színusztest leáll a működésével, színusztest vagy igen, színuszcsomó, amelyik az életünk ritmusát adja, egyrészt az örök ritmusát, másrészt a speciális egyéni ritmusát. És ebben az esetben még mindig fennáll annak a lehetősége, hogy egy elektromos sok segítségével újraindítsák a szívet. Ha bizonyos időhatáron túl ez nem sikerül, akkor az agy is károsodik, mert az agy nagyon oxigénigényes, és akkor az ember megint nem tud az élményéről beszámolni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy milyen előképzettséggel megyek bele egy ilyen állapotba, vagy milyen tudattal megyek be egy ilyen állapotba. És ehhez tudni kell, hogy speciálisan én, és csak az én élményemről van szó, utána mindaz, amit mondok, annak semmiféle tudományos hitele nincs, nem lehet, mert kísérletileg nem ellenőrizhető, nem ismételhető, és ha ismételhető, akkor is kétséges az eredmény, stb. Tehát itt most rólam van szó, és én, aki ezen a napon, ebben az órában meghaltam, a tudatomban vittem magammal erre vonatkozó anyagot, mégpedig jóval korábbról. A 70-es évek elején a Polc Allen, akinek a nevét valószínűleg ismerik, gyermekpszichológus, maga is a halál és a halál a tanatológia egyik legjobb magyar ismerője és művelője. Ő elkezdett dolgozni a második számú gyerek Tűzoltó utcai gyermekklinikán, leukémiás gyerekekkel, leukémiás beteg gyerekekkel, akik akkoriban nem voltak gyógyíthatók, tehát sok sanszuk nem volt, és ráhárult a feladat, hogy ezeket a gyerekeket és a családjukat elkísérje. A családok az esetek többségében felbomlottak, illetve a felbomlás határára kerültek, olyan nagy volt a nyomás. De hát magán a pszichodiagnosztikai osztály, talán így hívták, erre már nem emlékszem, vezetője is nagyon nagy nyomás alatt állt, mert ez egy embert próbáló feladat volt, és ezt valakivel meg akarta osztani. Mi egy házat közösen béreltünk a férjével, a Mészői Miklóssal Kisorosziban, és hétvégeken, amikor az Alain jött, a Miklós nem akarta megbeszélni ezeket a problémákat vele, engem viszont, hogy úgy mondjam, nem zavart, vagy kifejezetten érdekelt, miatta érdekelt. Tehát empatikusan érdekelt, velem megoszthatta. És akkor ketten egy elég mélyen belementünk ebbe a problematikába, megismertem az irodalmát, az akkor létező irodalmát, akkor nagyon érdekes irodalma támadt a témának, mégpedig az Elizabeth Kübler-Ross, svájci, illetve amerikai pszichológus munkái által, akkor jelentek meg az első munkái, és akkor csináltak először, ezekben az években, úgy hívták akkor, hogy a reszuszitáltak, vagy reanimáltak jelentései, ami igen vegyes, úgynevezett empirikus anyag volt. Különböző emberek elmondták, hogy mi az, amit átéltek a halál állapotában. Többnyire pozitív volt, amit átéltek, voltak, akik negatív élményben részesültek. Egyértelmű volt, hogy az öngyilkosok valamennyien negatív élményt élnek át. Ami nagyon furcsává tette a dolgot, hisz az élettani folyamat ugyanolyan, semmi különbség. Nem csak az öngyilkosok, hanem az erőszakos halállal meghalók is, tehát akik gyilkosság vagy valamilyen erőszakos hatásra halnak meg. De ott van valami érthető benne, itt kevésbé. Most ez az anyaga az én fejemben volt. Azt is hozzá kell tenni, hogy életem különböző szakaszaiban különböző viszonyom volt a különböző vallásokhoz, és a különböző kultúrákhoz is. Korai gyerekkoromban, annak ellenére, hogy ateista nevelésben részesültem, komoly, kemény ateista nevelésben, ami nagyon jó, hogy így történt. Isten hívő voltam. Ami nagyon nagy lelkismereti problémát okozott, hiszen a szüleim ellenében, akiket nagyon szerettem, és nem gondoltam volna, hogy bármilyen rosszat akarnának nekem az ateizmusokkal. Ez aztán a későbbi életem során elmélyült, és egy meghatározott protestáns egyházhoz, amelyiknek a kerességével rendelkezem, ennek a közösségéhez vezetett, ami később aztán felbomlott, és mire ez az élmény ért, tulajdonképpen el is tűnt, de nem tűnt el egyfajta istenhit, amelyik tulajdonképpen semmiféle vallással nem igazán egyeztethető, de kulturálisan igen. ezt is tudniuk kell, tehát egy ilyen ember, egy ilyen jellegű embert éri aztán ez az élmény. Mit kell még tudniuk? Más talán nem kell tudniuk. Mértanilag felosztható, hogy hány szakaszból áll maga az élmény, vagy maga az állapot? Geometrikusan felrajzolható. És ez a geometria megegyezik mindazokkal, akik hasonló élményeket éltek át. Nem egyezik meg mindaz, amit az ember elmondhat róla, egyrészt azért, mert mindenkit másként szocializáltak, illetve hát különböző iskolák szerint szocializáltak, és ennek megfelelően alakult ki a saját nyelve. Másrészt különböző a műveltségi szintje, különböző az előkészítettsége, és hát különböző szakmákkal rendelkezik. Én véletlenül, és ez hozzátartozik ugye a képhez, két olyan szakmával rendelkezem, amelyik egyrészt a nyelvre vonatkozik, ez az írói szakma, vagy az írói munka, amiben akkor 51 éves koromban már igen nagy gyakorlatra tettem szert, ami azt jelenti, hogy következetesen és egyértelműen abból áll az életem, hogy a tapasztalataim és a fantáziám, a képzeletem között mozgok, egyiknek sem engedek igazán, mert a tapasztalataimat a képzeletembe mérem meg, és a képzeletemet a tapasztalatokkal ellenőrzöm. Tehát mint egy hajósként a két nagy földnyelv között hajózom. A másik szakma az a fotográfusi szakma, aki a világot kommentárok nélkül képként látja, fényviszonyként látja, mert azon fotográfusok közé tartozom, különböző okoknál fogva, akik a kép iránt, mint olyan iránt nem nagyon érdeklődnek, hanem inkább a fény képrajzoló képessége az, ami érdekel. Tehát az, hogy most honnan jön fény, természetes fény, az számomra mindig egy nagyon fontos dolog, és ez a természetes és mesterséges fény együtt egy arcon, egy mozdulaton mit ad, és mit adna más viszonyok között. Ezek nagyon fontos dolgok. A fény az különben a halál szimbolikában, vagy a reanimáltak jelentéseiben is nagyon nagy fontossággal bír, és hát egy nagyon kulturálisan, nagyon telített tartalmú tárgy. Ha geometrikusan le akarom írni, hogy mi történik, akkor az történik, hogy megszűnik a külvilág, és ezzel egyidejűleg megszűnik a testérzet. Tehát nem látom többé nem látom önöket, önök látnak engem, és nem érzem, amit különben mindig érzek. Azt mit érzek most? Azt érzem, hogy állok a földön, és a súlyom, tehát érzem a nehézkedésemet, és ez mindenféle olyan körülménnyel jár, amit ki kell más testmozgásokkal egyensúlyoznom. Ezekhez a dolgokhoz hozzászoktunk, ahhoz nem szoktunk hozzá, hogy ez eltűnjék. Ez nem úgy tűnik el, ahogy ájulás közben tűnik el, se nem úgy, mint a sötét ájulás, se nem úgy, mint a fehér ájulás közben. Korábban mind a kettőben volt részem, tehát össze tudom őket vetni. Egyetlen hasonlatot találtam rá, ügyetlen hasonlat, mint egy ilyen nagy főkapcsolót lekapcsolnának, és egyetlen pillanat alatt ez a két dolog megszűnik, a testérzet, és megszűnik a látvány. Nem látok többé. De miután olyan nincs, hogy képtelenségi állapot, a képtelenség az mindig egy másik kép, egy képcsere, érdekes módon rögtön látja az ember, és itt a rögtön megint csak egy közelítés, mert ez idővel is történik, valami csak ezzelre majd később térek ki. Egy olyan térbe került, ami határtalan, végtelen, amiről eddig is tudott kulturálisan, tudott vallásilag, tudott érzékileg, hiszen mit tudom én, extatikus állapotokban egyfajta hasonlatát éli át az ember ennek a határtalanságnak. És a határtalanságnak ugyan nincsenek körvonalai, de van valamilyen rendszere, ami a rendelkezésére álló tudatanyaggal nem felismerhető. Talán így a legpontosabb. Ugyanis megszűnik az időérzékelése is. Tudja, hogy mi történik vele, mindent tud, tudja, hogy most meghal, most meghalt, tehát múlt időbe fogalmaz magának. És érdekes módon ebben a határtalanság érzésben, ebben a test nélküliség érzésében szinkronban és egyidejűleg jelen van a teljes tudattartalma. Most ezt nagyon nehéz visszaadni, általában a reszuszitáltak, a reanimáltak azt mondják, hogy lepergett életem filmje, mert ez egy közhely, ez egy hasonlat. Ez alatt nagyon sok minden értendő. Ha viszont azt mondom, hogy lepergett életem filmje, akkor ez alatt rögtön azt fogja érteni az egyszerű halandó, hogy A-tól C-ig, vagy Z-ig, születéstől a halálig, de nem, ugyanis ha nincs időbeliség és nincs térbeliség, ez a kettő megszűnt, akkor nincs emlékezés sem, és nincs felejtés sem. Viszont a teljes tudattartalom, bármi, amit magamba fogadtam életem során, az jelen van, lehívható, és le is tudom hívni, sőt, ki is tudok lépni ebből az állapotból, kíváncsi maradtam arra, hogy mi történik. Én kétszer voltam kíváncsi rá, hogy mi történik, tehát mi történik a környezetemben, mi történik a hátrahagyott testem körül, és akkor látja ismét látja azt a képet, ami a fizikai léthez tartozik. Látja az orvost, vagy látja a kórtermet, látja a mellkasán dolgozó kezeket. Vagy legalábbis én ezt láttam a követ, amire ledobtak, vagy valószínűleg ledobtak. Ebből később következtettem a különböző törések miatt. Hát azért dobtak le, nem gonoszságból, hanem azért, hogy jobban az újraélesztés hatásosabb lehessen. Amik hozzák azt a két vasalót, amivel aztán az embert elektromos sokknak teszik ki. Csak megint csak nagyon hasonlóan a más visszahozottak élményéhez, hasonlóan, de nem azonosan, Ezt egy olyan perspektívából láttam, amilyen perspektívából a helyzetemből, tehát abból a fekvő helyzetből nem láthattam. Ezt mint fotósnak kell mondanom, ezt akkor is észleltem, hogy ez a perspektíva ez nem felel meg annak a perspektívának, amit elvileg követnem kellene. Mert ezt úgy lehetne mondani, a filmes nyelven van egy ilyen kifejezés, hogy magasabb gépállásból, tehát egy magas gépállásból láttam. Általában a visszahozottak arról számolnak be, hogy fölülről látják. Fölülről láttam az operációs termet, fölülről láttam, hogy mit csinálnak velem. Van, aki arról is beszámol, hogy hallotta is, amit beszéltek, én nekem hang nem volt, csak kép volt. Egy felső gépállásból úgy láttam rá a saját lemeztelenített, tehát addigra levetkőztettek, a saját lemeztelenített testemre, amelyik, ahogy nem láthattam rá fekvő helyzetből. Az agy maradék áramaival kinyitottam volna a szemem, valószínűleg lehet, hogy kinyitottam, nem tudom, és normálisan ránéztem volna magamra. És a köveket láttam furcsa módon, ebből a magas, tehát a testem melletti köveket, a köveknek a mintázata az, és a perspektívkussága az nagyon megragadott. Úgyhogy később azt a Mantegna képet juttatta eszembe, amelyik a megrövidült Krisztust a lábától ábrázolja egy nagyon erős rövidülésbe. Én fordítva, én a fejemtől egy ilyen nagyon erős, természetellenes rövidülésben láttam saját magamat. Számomra a legnagyobb meglepetés és a legalaposabb megrázkódtatás nem ez a kipillantás volt, ezzel szoktak leginkább foglalkozni, de nem ez volt, hanem a tudat valamennyi tartalmának az egyidejű jelenléte, egyáltalán az egyidejűség. Akkor, amikor ebben az élményben részesültem, vagy ebben az állapotba kerültem, akkor a komputert alig ismertem még, de hát valami olyasmi van, hogy minden a tudatnak valamennyi tartalma lehívható, és jelen van. Sőt, az is áttekinthető, hogy milyen állapotba került oda. Tehát van egy a tudat rögzítő képességének, apercipciójának van egy semleges formája, semlegesen rögzítünk valamennyi beáramló képet. Ez a semleges rögzítés egy nagyon súlyos küszöb alá kerül. Ez van a legrejtettebb helyen, ez olyan, mint egy aranytartalék, mert erre dolgozódik rá valamennyi más forma. Az alapformák ugye az értelmi és az érzelmi feldolgozás, ami aztán később a tájékozódásban segít, az abstrakció, tehát az általánosítás, a fogalmak vagy az élmények teoretikus, illetve etikailag elemzett állapota. Ezek mint egy fiókként működnek, ezeket a fiókokat húzogatjuk egy életen át, miközben ez az alapélmény, a befogadás alapélménye az állandónak ott marad. Ez az alap, amiről a kultúrák lélekként beszélnek, Ez hihetetlenül erős. A halál állapotában ez a legerősebb. És ez azonos azzal az erővel, vagy így tűnik, nekem így tűnt, ami attól a pillanattól kezdve, amikor lehúzták a főkapcsolót, mint egy elragad. És abból a térből, abból a határtalanságnak, a végtelenségnek, a megfogalmazhatatlanságnak és a megfoghatatlanságnak, ebből a végtelen és biztonságos teréből, ez egy nagyon nagy biztonság. Tehát amikor azt mondom magamnak, hogy most meghalok, de udvariasan nem mondom az ápolónőnek, mert nem akarom őt megijeszteni, hanem csak azt mondom, hogy azt gondolom, hogy el fogok ájulni, mondom hangosan, mert udvarias vagyok, holott tudom, hogy meg fogok halni, és meg is halok. Akkor ez felszabadítóan hat rám rögtön, mert maga ez a végtelenség fogad magába, vagy fogad vissza, ami abszolút nem ismeretlen, abszolút nem ismeretlen, több okból nem ismeretlen. Az egyik ok, ez a rejtélyes és szép lélekrész, amit a kultúrában léleknek nevezünk, vagy a vallások is léleknek nevezik, de hát itt ez egy, amelyik, ahogy a Rilke mondja, itt állna, vagy a Nemes Nagy mondja, a hátunk mögött állnak egy életen keresztül, és elkísérnek. Ez egyben a semleges látás képessége. Tehát, hogy valamennyien képesek vagyunk egy életen át, a benyomásainkat, a velünk történteket, a másokkal történteket semlegesen, ami nem részvétlenséget jelent, hanem semlegességet, semlegesen felfogni, mint hogy a lélek részünkkel fogjuk föl, és ez az aztán, ami magával ragad. Most itt erre nem tudok mit mondani, hogy ez mi, ami magával ragad. Leginkább úgy tudnám megfogalmazni nagyon aszkétikusan és mindenféle vallási, vagy ideológiai, vagy kulturális befolyásoltság nélkül, hogy a teremtő erő, tehát mindaz, amit természetként, isteniként, mindaz, amit egy rajtunk kívülálló entitásként, nagy egységként el tudunk képzelni. Ezt kezd mozgatni, és akkor megint egy képi élmény társul ehhez a mozgáshoz, egy olyan képi élmény, ami megint csak ismerős, és mégis teljesen ismeretlen, mert nyelv előtti, vagy nyelv utáni, a nyelvvel nem tudok vele mit kezdeni, és innentől kezdve itt nem fogok képletekben beszélni maguknak, nekem az a benyomásom, vagy nekem az a meggyőződésem támad, és ilyen irányokban még tudományos eredmények is születtek azóta az eltelt, tizenvalahány év alatt, hogy a halál pillanatában az elme, és most szándékkal mondok, nem tudatot, nem agyat, hanem ezt a csodás magyar szót, hogy az elme, ami mindezt jelenti, úgy tudja megvédeni önmagát, tehát úgy tud saját magának valami nagyon jót, az élet teljességével azonosat nyújtani, ha visszaidézi azt a tartalmát, amit semlegesen tárolt egy életen át, de a tudat küszöb alatt tárolt, a születés folyamatát. Tehát akkor attól kezdve, amikor ez az egész konglomerátum, tehát a teljes tudattartalom, az, hogy a teljes tudattartalom, tehát annak a felismerése, hogy a teljes tudattartalom az csak a test nélkül áll a rendelkezésemre. Abban a pillanatban, hogyha a test ott van, a test nehézkezése, akkor a test az mint egy vele együtt választ, és a választást nagyon lényegesen befolyásolja. Tehát elég csodálatos a vallások és a kultúrának az a törekvése, hogy mint egy testetlenítse önmagát, vagy testetlenítse a tudatot, de hát egyben egy hiába való kísérlet is, illetve csak egy közelítés ahhoz a beteljesüléshez, amit a halál élménye ugyan megad, de akkor már ki is megyünk az életből. Ami nem feltétlenül baj. Ez elég életellenesen hangzik, de nem úgy gondolom. A születés, vagy a születésre való emlékezés az azokból a szakaszokból áll, ami a születés, ami az én konkrét születésem lehetett, ezt nem tudom megkérdezni, mert 13 éves voltam, amikor az anyám meghalt, tehát nem tudom megkérdezni senkitől. De hát minden esetre egy nagyon határozott érzet, annak egy nagyon határozott érzete, hogy a teljes védettség úgy válik érzékelhetővé, hogy kifordulok belőle. Hogy ez az erő, amit érzékelek, kifordít belőle, befordulok a szülőcsatornába, és a szülőcsatornában, a fejemnél fogva, az erő elfordít, és visz. Valahova visz, amit nem ismerek. Ebben megjelenik a fényjelenség, amelyik teljesen ismeretlen, elkápráztató. Soha életemben nem láttam még fényt, holott a teljes tudattartalom a rendelkezésemre állt, tehát nagyon is sok fényt láttam, sőt, fotográfus voltam, tehát tudom, hogy ez a fény, elemzem a fényt, amit látok, amit soha nem ismertem még, elemzem. Ez egy matt üvegen átszűrt, szórt fény, és közelítünk a fény felé, holott még soha nem közelítettem semmi felé, erőt se érzékeltem, a jóságnak és a végtelenségnek ezt az érzetét sem érzékeltem még soha, és azt sem, hogy ebből valamilyen módon ki vagyok fordítva. Nem érzékeltem még soha távolságot, tehát az, hogy ha egy erő valahova visz, és a fénypont az konstans, állandó, akkor a távolság a közeledés sebességéből lemérhető, fizikát még soha nem tanultam, és ebben a pillanatban viszont kénytelen vagyok ez a fizikai tudással ellenőrizni ezt a verbalitás előtti élményt. Erre azt lehetne mondani, hogy a fenébe láthatta a szülőcsatornát, ha egyszer a újszülöttnek, vagy hát itt magzatról beszélhetünk csak, a magzatnak semmiféle képessége nincs a látás, ez sokkal később alakul ki. Mondjuk egyethez köthetően különböző, de hát ennek nagyon kicsi a valószínűsége. De hát a gravitációnak a magzat is ki van téve, és hogyha az álom képes arra, hogy műfordítási műveleteket végezzen, tehát olyan képeket alkosson, amelyek nincsenek, akkor egy hosszú élet miért ne lenne képes arra, hogy azokat az érzeteket, amit magunkkal viszünk a születésről, és hát erről nagyon sok tényleges, valóságos kutatás és kutatási eredmény van, hogy a prenatális, a születés előtti élmények milyen súlyosan és milyen szépen olykor befolyásolják az ember felnőtt életét, gyerekkorát, kamaszkorát. Tehát itt valószínűleg egy fordításról van szó. A barlang, amelyet majdnem, vagy csak nem minden újraélesztett személy átél, tehát a barlang az a kulturális, illetve a tapasztalati kincsből, az emberi tapasztalati kincsből eredő fordítás. Magunkkal hoztunk egy érzetet, a születés érzetét, a születés szakaszait, és ezt lefordítjuk magunknak a halál állapotába. A fény is sokféleképpen fordítható, és a vallási vagy kulturális fordításai nem mondanak ellent annak a tapasztalati anyagnak, amiről én beszélek, nem is támasztják föltétlenül alá, tehát egymás mellett futhatnak, de hát a fény az minden nagyobb vallásnak egy központi fogalma, az erő szintén minden nagyobb vallásnak, a teremtő erő minden nagyobb vallásnak központi fogalma. A halál pillanatában az ember, mint műfordító, a saját élete történetének központi problémájának a műfordítója, és így működik. Hát valószínűleg egészen addig, amíg teljesen meg nem hal, de hát arról viszont nem számol be. Illetve még ez sem igaz, mert nagyon furcsa módon van olyan tudás is, ami a tapasztalaton túli tudás, ez a kultúra tudása, hiszen ez az újraélesztés tömegessége, ma már az újraélesztés tömeges, az újraélesztés tömegessége előtt több ezer évvel volt az embernek a halálról, vagy a halálba menésről, vagy ennek a módozatairól és fázisairól elég határozott elképzelése, amely természetesen táplálkozhatott a spontán újraélesztéseknek a beszámolóiból, táplálkozhatott a spontán feltámadások, tehát az, hogy felült koporsójában is kérdezte, hogy mit akartok ezekből, de hát azt hiszem, hogy ezek inkább sporadikus elenyésző jelenségek, ahhoz a tudáshoz képest, amiről én is csak nagyon keveset tudnék magunknak beszélni, ami valamilyen formában inkább diffundál, inkább más utakon jut el hozzánk, amiről hát nagyon nehéz lenne beszámolni. Körülbelül idáig köszönöm a türelmüket.